Olvasom az igét Máté evangélium 5. részéből az első 2 verset és a 7. fejezet 28-tól a 29. verséig. Amikor Jézus meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Amikor Jézus befejezte ezeket a beszédeket, a sokaság álmélkodott tanításán, mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudóik. Kedves gyülekezet, ez a hegyi beszéd eleje és a vége. A kettő között, ami van, arról lesz szó pünkösdig. Ennyit a tréler részéről, de tényleg így lesz, hogyha Isten éltet bennünket. A mai igehirdetés ennek a keretnek a megokolásáról lesz szó, illetve arról fog szólni, hogy miért is ebbe az irányba indulunk el. Egy együtt gondolkodásra és egy Isten elé állásra hívlak benneteket ebben a témában, nem egy szokásos ige magyarázat lesz. 4 kérdés vezet bennünket végig ezen az igén. Az első, miért fontos ez a mai nap a gyülekezeti életünkben? A második, hogyan működik a gyülekezetünk? A harmadik, hogy mire tanít Jézus a hegyi beszédben és ezekben a versekben? És a negyedik, miért van nagy tétje mindennek? Miért fontos ez a mai nap? Elkezdődött a tanév, ami bizonyára mindenkinek feltűnt, ha más nem a forgalomból, ami a városban tapasztalható, illetve nem nagyon van olyan család, aki ne posztolt volna iskolatáskás gyereket az elmúlt napokban a közösségi oldalakon. Elkezdődött a tanév, és ezzel együtt a gyülekezeti életünkben is nagyon-nagyon sok minden indul. Ilyenkor a hirdetések, az ifjúsak szoktak ezen viccelődni, hogy néha hosszabbak, mint az ige hirdetés, mert hogyha az összes kurzust felsoroljuk meg, hogy mi minden indul, mire hol kell jelentkezni, meg kinél, akkor az eléggé el tud nyúlni. De ez a mai nap nem csak azért fontos számunkra, mert elindul a tanév, hanem azért, mert ez egyáltalán nem természetes dolog, hogy így lehet. Amióta 2020 márciusában először prédikáltam egy üres templomban egy kamerának, az volt az a nap, amikor azt hiszem megfordult ez a dolog, és mindenért, ami egyébként természetes volt és rutinszerű, azt gondolom, hogy igenis hálát kell adnunk. Hálát kell adni, hogy elindulhat mindaz, amit természetesen gondoltunk, hogy találkozhatunk személyesen, hogy van hely, hogy vannak alkalmak és lehetőségek, hogy együtt legyünk a gyülekezet közösségében. És ez a nap azért is fontos számunkra, mert talán nyáron is ezt vártuk. A nyári gyülekezeti táborban arról volt szó, hogy mit jelent, hogy Jézus hatalma, velünk van, közöttünk van, és ő munkálkodik. A múlt heti dicsőítő estén is ezt élhettük át, és ezért imádkoztunk, hogy Isten munkálkodjon közöttünk, hogy végezze az ő szabadításának a munkáját. És most ezen a napon a gyülekezet közösségében elindulunk egy úton, beállunk egy útba, ami hisszük, hogy egész tanév során velünk lesz. Ez a nap azért fontos, és ez a vasárnap egy picit azért több és másabb, mint a többi, mert egy elindulás mindig különösen fontos, hogy miért és hogyan indulunk el. Egyébként csak zárójelben a mai délelőtti istentiszteleten volt egy olyan elem, ami most itt este nem lesz. Az igehirdetés után, az istentisztelet végén a 4 lelkipásztor kiállt, és a presbitérium vezetője, a főgondnok úr és az imaszolgált vezetője együtt imádkoztak értünk, és áldottak meg bennünket, hogy az igehirdetők ezen az úton így tudják végezni Isten áldásával ezt a munkát. Mert hogyan működik a gyülekezetünk? A gyülekezetünk működésében nagyon-nagyon fontos, hogy rendkívül sok szertágazó program van, nagyon sok alkalom, nagyon sok kurzus, el kell jönni az Evezza mére alkalomra, ahol át lehet látni a gyülekezeti struktúrákat, de mindezeket a dolgokat nem ötletszerűen végezzük. Nem azért tesszük, mert hirtelen eszünkbe jött, hogy hoppá, gyászcsoportot kéne tartani. Vagy nézd, nincs senki az egyedülálló hölgyek körül, akkor legyen egy Rebeka csoport. Nem is a fogyasztói igényeket teszteljük, hogy vajon mire van éppen igény, hanem azért, mert a gyülekezet 4 lelkipásztora, a nem lelkészi munkatársak, a 8 presbiter és a közel 140 szolgáló gyülekezeti tag úgy áll bele ebbe az útba és ezekbe a szolgálatokba, hogy amögött van egy megharcolt vezetés, annak az elkérése Istentől, hogy miért tesszük azt, amit teszünk. Minden, ami történik egyrészt a gyülekezetben, az valahol az Isten tisztelet felé mutat, illetve valahol azt célozza, hogy betöltsük a küldetésünket. Képzétek el, a gyülekezetnek van egy szándéknyilatkozata, amit még jó sok éve az akkori vezetőink hoztak meg és fogalmaztak meg, és ez a mai napig is érvényben van, és ez az, ami itt van előttünk. Ezt szeretném felolvasni most nektek. Istent kívánjuk magasztalni azáltal, hogy olyan közösségé válunk, amely őt szereti teljes szívéből, teljes elméjéből és teljes erejéből. Szeretnénk olyan gyülekezetté lenni, ahol a sebzett és elveszett ember az ige hirdetése a törődő közösség, valamint a társadalomban való tudatos jelenlét által találkozik Jézus Krisztussal, aki a gyógyulás és a bocsánat igazi forrása az összetört ember számára. Ebben a szándéknyilatkozatban a sebzett és az elveszett ember és az összetört ember az te vagy és én. Nem a lakótelepen élők. Nem úgy vagyunk, hogy na, itt vannak az egészségesek, nyissuk ki az ajtókat és hadd jöjjenek be a betegek, szívesen gyógyítjuk őket, hanem mindannyian együtt várjuk a gyógyulást Istentől. Természetesen a gyógyulás folyamatában lehet, hogy már előrébb járunk, de ugyanúgy szükségünk van arra, hogy bennünket is megragadjon az evangélium. És igen, a gyülekezet vezetése, a presbitérium a lelkészekkel egy évben kétszer elvonul, és egyszerűen Isten elé állunk, és keressük a vezetést, hogy ebben az időszakban mi az, ami különösen is fontos a számunkra. És most, az augusztusi elvonulásunkor Istentől ezt a képet kaptuk a gyülekezetre, a kősziklára épült ház. Ezért olvastam fel ezt az Isten tisztelet elején. Az volt a különösen izgalmas ebben, hogy én már augusztusban forgattam magamban az ige hirdetés sorozatot. Az mindig több hét, mire az úgy kialakul, hogy miről legyen szó, és elém jött a hegyi beszéd, és ezt a munkacímet adtam neki, hogy a kősziklára épült ház. Erről nem tudtak a presbiterek, amikor elindult ez a folyamat, és ahogy imádkoztunk, és elvonultak csendességben, visszajöttek, és ahogy összeadtuk azt, amit kaptunk egyenként, kijött, hogy legyen ez a kép. És akkor elmondtam nekik, hogy én ugyanezt kaptam. Tehát így a kettő abszolút összepasszol. Fel is fogalmaztunk egy gyülekezeti látást, amit megint csak szeretnék most elmondani nektek. Most ősztől, most szeptembertől ez van velünk különösen is itt a gyülekezetben. Mert hogy az, amit megfogalmaztunk korábban évekkel ezelőtt, az különösen is aktuális ma. A világ, amiben élünk, számtalan válsággal és krízissel küzd. Ezt most felolvasom szó szerint, nem lesz hosszú. A bizonytalanság a mindennapjaink részévé vált. Erre a helyzetre sokféleképpen lehet reagálni, mi gyülekezeti közösségként a kősziklára épített ház képét kaptuk erre Istentől. Ez az Isten akaratát cselekvő emberre vonatkoztatja Jézus. Szeretnénk, ha ez gyülekezeti közösségként is jellemző lenne ránk. Ennek a kapcsán különösen fontos számunkra három igazság. A megtartott ige az, ami a kőszikla számunkra a viharok közt. Krisztus lett a sarokkő, és senki sem vetett más alapot rajta kívül. Isten hatalmas és Úr minden felett, ő tart meg és őriz meg minket. Hiszük, hogy Isten megáld és arra hív, hogy áldással legyünk a világban. Ő épített eddig és tartott meg, és arra hív, hogy megmaradjunk benne, és hirdessük az evangéliumot, és így maradjunk gyógyuló és gyógyító közösség. Hívjuk Isten szent lelkét, hogy gerjessze bennünk és köztünk a lágmot, és ő építsen minket tovább, és a gyülekezeti alkalmaink is ennek a gyógyulásnak a terei kívánnak lenni. A gyülekezeti közösség, a lelki otthonunk, ahol felelősséget vállalunk, hordozzuk egymást, tudva, hogy Krisztus is hordoz minket. Isten megragadott az ő szeretetével, szeretnénk mi is megszólítani minél többeket az evangéliummal. Elköteleződésre hívunk Krisztus követésében. Ennek az örömébe hívjuk a gyülekezeti tagokat. Ez a ragaszkodás a gyülekezeti közösségben való jelenlétben, szolgálatban is megnyilvánul, és ehhez kérjük az Isten áldását. Eléggé pozitív, meg ilyen motiváló tud lenni, és akkor az ember hallja két dolgot érezhet, az egyik, hogy hú, azért mindennapjaimtól ez eléggé távol van, vagy a másik az, hogy így milyen lelkesek ezek a presbiterek, csinálják ők, hiszen ők biztos, hogy könnyen be tudnak ebbe állni, de nem erről van szó. Mikor ezt fogalmaztuk, akkor sokkal inkább az volt bennünk, hogy egyszerűen az a világ, ami körülvesz bennünket, és az a rendkívül sok bizonytalanság, ami előttünk van, és így inkább föl se sorolom, mert gondolom mindenki éli ezt a mindennapjaiban, ez mire hív bennünket, mire késztet? Befelé fordulásra? Összép húzzuk magunkat? Tényleg elkezdünk félni? Vagy inkább azt mondjuk, hogy ráállunk a kősziklára, és stabil alapokat keresünk, és élünk tovább abból a forrásból, amiből eddig. Tudjátok, mi a különbség abban, ami most körülvesz minket a világban, amit érzékelünk meg a korábbi úgynevezett békeidők között? Az, hogy most láthatóbbá válik a valóság. Az életünk ugyanolyan kiszolgáltatott volt 5 évvel ezelőtt, mint most. Csak kevésbé lehetett látni. Volt egyfajta kiegyensúlyozottság, nem volt háború, épp nem volt gazdasági válság. Egyébként nagyon izgalmas, lelkigondozói beszélgetésekben, meg emberekkel foglalkozva, hogy ha előveszünk 5 évvel ezelőtti gondolatokat, nekem vannak ilyen jegyzeteim, amit magamnak készítek, és egy csomó olyan beszélgetésem volt, ahol az emberek így elégedetlenek, küzdenek a körülményeikkel, minden olyan nehéz, és így mellé raktam, hogy hát a mai időkhöz képest ez egy ilyen Kánaán volt. Minden kiszámítható volt, és annyira megdöbbentő látni, hogy igazából ezeket a jó időket sem tudja az ember objektíven érzékelni. Szóval ez az, ami a most lévő időszakban velünk van, és ezekben az időkben különösen is fontos, hogy a gyülekezet egy olyan otthon, amiből szeretnénk, hogy tényleg mindenki otthonra találhatna és kapcsolódhatna Istenhez. És egyébként, hogyha valaki esetleg nem a gyülekezetnek a tagja, de valahol máshol keresztény közösségbe jár, ez minden keresztény közösségnek a lehetősége, hogy ilyen módon megtalálja a saját fókuszát, a saját látását egy ilyen helyzetben. Na de mire tanít Jézus a hegyi beszédben? Ez lesz a harmadik kérdés, amit felteszünk ezen a mai istentiszteleten, mert hogy az igehirdetés sorozatban ez velünk lesz, és a gyülekezeti életünk működését nagyban meghatározzák azt, hogy vasárnap miről van szó, a házi csoportokban miről beszélgetünk. Miért pont a hegyi beszéd, és miért fontos, mire tanít Jézus ezen keresztül? Amikor elolvassuk a hegyi beszédet, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez ismeret. Hú, de jó erről tudni. Biztos tudást ad át Jézus. Vagy lehet, hogy erkölcsöt. Valaki azt mondja, főleg a 10 parancsolat magyarázatánál, hogy lám-lám, így kellene élni, egy kicsit jobb embernek kéne lenni, vagy talán tükröt tart a számunkra. John Stott, anglikán lelkész teológus, két gondolatát szeretném idézni itt ezen a ponton, hogy mire is tanít bennünket Jézus a hegyi beszédben. Az első azt mondja, a hegyi beszéd feltétlenül Jézus legismertebb, noha legkevésbé megértett, és főleg legkevésbé gyakorolt tanítása. Valóságos kiáltványa mindannak, amit valaha mondott. A hegyi beszédben maga fogalmazza meg, hogy követői milyenek legyenek, és miként cselekedjenek. Nem találok más fogalmat, amely jobban kifejezné célját és ezt a hívást, amit a mai világ számára jelent, mint a keresztény ellenkultúra fogalmát. Hát erre nem számítottunk, lehet. A hegyi beszéd arról szól, hogy mit jelent az, hogy Isten országa köztünk van. Keresztény ellenkultúra. Mivel szemben? Ha egy ember, ha egy közösség megpróbál az Isten igéje szerint élni, és Jézus tanítása szerint élni, az újra és újra ütközni fog a kultúrával. Az ellenkultúra azt jelenti, hogy ütközünk mindazzal, amit a világban tapasztalunk. És az az egyház, az a keresztény ember, az a közösség, aki soha nem ütközik a kultúrával, az valószínűleg elfelejtett csó és világosság lenni. De vigyázat, mert lehet ám úgy ütközni folyamatosan, hogy a mi saját emberi sarkosságunk, a mi saját emberi gondolataink, berögzöttségeink miatt ütközünk. Értitek, egy rutinból is lehet ütközni a kultúrával, lehet ostorozni mindazt, amit látunk. De azt fogjuk tapasztalni, hogy ez a bizonyos ütközés nagyon sokszor nem kifelé történik, hanem a szívünkben és belül. Na ez a hegyi beszéd igazi kihívása. Számtalanszor fogunk találkozni ezzel, hogy Isten konfrontálni fog a saját életünkkel, a saját bálványainkkal, a saját bűneinkkel, és mindaz, ami az igében előttünk lesz, az választás elé állít minket, és annyira felszabadító, hogy ezt nem azért teszi, hogy ledorongoljon. Ő nem egy ilyen tanító, aki azt mondja, hogy na, megmondtam neked, és tessék, most jól kapsz a fejedre, és szedd össze magad, hanem mindezt azért teszi, hogy az ő szabadítását elhozza közénk. És amikor az emberekkel, akár a környezetünkben, vagy a külvilágban is akár konfrontálódunk, és valamilyen módon megéljük azt, ahogyan Isten szeretné, hogy a dolgok történjenek a világban, az nem azért van, hogy ők rosszul érezzék magukat, hogy ők mennyire gyávák, vagy mennyire hitetlenek, hanem azért, hogy az Isten megszabadítsa őket. Értitek? Ez ezért történik. Ezért van Isten országa közöttünk ebben a világban, hogy az ő szabadítását megmutassa. Úgyhogy ez egy jó hír. Így kezdődik a hegyi beszéd előtt, a 4. fejezet végén Jézus kiáll, és ezt mondja, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Ezen keresztül lehet belépni tehát a hegyi beszédbe. Az Isten országa közöttünk van. És tulajdonképpen folyamatosan ez a konfrontálódás fog majd közöttünk történni. És amikor az ember ezt hallja, akkor megint kétféleképpen reagálhat rá, vagy nagyon optimista lesz, és azt mondja, hogy fog ez menni, de jó, akkor jobb emberek leszünk. A másik vége pedig elcsügged, és azt mondja, hát ezt már egy párszor átéltem az életemben, leginkább csak sodródom, tehát hogyha ilyen ütközések lesznek, abból tuti nem fog jól kijönni, hanem biztos, hogy újra és újra az lesz, hogy ez sem megy, ez sem megy, ez sem megy, és ez sem megy. Azt mondja Stott, hogy a hegyi beszéd olvasásakor egyedül az újjászületés szükségességébe és lehetőségébe vetett hit menthet meg bennünket ettől a két véglettől. Na de mire tanít Jézus? Kettőt ígértem, a második most jön. John Stott az egyik szakirodalomban, amiben ezzel foglalkozik, azt mondja, hogy igazából nem is hegyi beszédnek kéne nevezni a hegyi beszédet, mert valószínűleg nem egy pillanatban, időpillanatban hangzott el, hanem egy hosszabb időnek az eredménye, amit Jézus eltöltött a tanítványaival. Ez olyan, mint egy nyári tábor, amikor elvonulunk, és sok időt töltünk együtt. Ezt a szót használja egyébként a könyvében. És azt mondja, inkább így kellene hívni, tanítás a magaslaton. Miért? Mert Jézus úgy tanít, hogy más perspektívába segít helyezni a dolgokat. Néha átkeretezi a dolgokat. Van egy ilyen modern coaching technika, a reframing, hogy átkeretezés. Ez itt sokkal jobban megy. Szóval más perspektíva, átkeretezés. Teljesen más oldalát mutatja meg számunkra a valóságnak. És tudjátok, mi a szép ebbe? Hogyha ez tényleg igaz, ez a feltételezés, hogy ez nem egyszerre hangzott el, hanem ez egy eltöltött idő alatt ért el a tanítványokhoz, akkor ehhez nekünk is időre van szükségünk. Kedves testvérem, adj időt magadnak. Az Isten való kapcsolatban ezek a változások nem tudnak így megtörténni. Ne legyél türelmetlen néha, úgy, mint ahogy én szoktam lenni. Történjen, de miért nem történik? De történik, nem történik, akkor hagyjuk az egészet. És hogy nem, nem, idő, türelem. A perspektíva váltáshoz idő kell. Nem véletlenül látod úgy a dolgokat, ahogy látod. Nem sokára lesz a boldogmondásokról szó, ilyen kis részekbe fogunk végigmenni rajta, és ez valamelyik vasárnap arról lesz szó, hogy boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Évek voltak, mire azt tudtam mondani Istennek, hogy na jó, esetleg igaz. Mert azt láttam magam körül, hogy a szelidek a boldogok, dehogy a szelidek a boldogok. Hát azok a boldogok, akik megharcolják a dolgaikat, akik harcolnak azért, ami az ők szelidek. Hát a szelideknek semmiük nincsen, és mindig alul maradnak. És ehhez képest ez majd leírva, boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. És egy ilyen perspektívaváltáshoz tényleg belső átformálódás kell. Szükségünk van tehát erre is, ha más nem viszel erről a mai Isten tiszteletről, akkor csak ezt az egy dolgot kérlek. Hogyha ezt megfogalmazod Isten felé, hogy Uram, hanem szükségem van arra, hogy Te formáld át a gondolkodásomat. Mert a megtérés az ez, a gondolkodás megváltozása, ami egy nagyon-nagyon nehéz feladat, és emberileg nem megy. Egy lelkész ezt nem tudja megcsinálni benned, nem tudom a gondolkodásodat átformálni, de a Szentlélek lépésről lépésre át tudja formálni ezt, és tud más perspektívában segíteni bennünket látni. Amikor Jézus úgy tanítja az őt hallgatókat, ahogy az ígében olvastuk, mint akinek hatalma van, akkor abban ez volt. Aki hatalommal tanít, az nem azt jelenti, hogy nem kérdezel semmit, és összehúzod magadat, mert félsz tőle, hogy jaj, biztos igaza van, nem merem elmondani, hogy nem így gondolom, mert félek tőle, hanem azt érzem, hogy a szavainak súlya van. Vannak ilyen élményeim az elmúlt évtizedekből, amikor akár egy teológiai tanár, egy lelkész, vagy bárki, akinek a szavainak olyan súlyt adott Isten, emlékszem arra, hogy mikor mondta, hol mondta, és mi volt az az egy mondat, ami az életemre óriási hatással volt. És az nem az ő emberi személye volt. Mert egyébként egy csomószor mondott dolgokat, amire egyáltalán nem emlékszem. Értitek? És hiszem, hogy Isten így áthatja meg közöttünk az ő elhangzó igéjét, és formálhat bennünket arra, hogy más perspektívából lássuk a dolgokat. Még egy dolog ehhez a ponthoz. Nagyon sokszor ebben a mai helyzetben, ebben a nagy krízis helyzetben, amiben benne vagyunk világszinte és az országunkban is, azt látom, hogy az emberek azzal reagálnak természetes módon, hogy elmenekülnek a valóság elől, és nem akarnak tudni semmit, és mindenféle módon hárítják, és beszűkülnek, és egyszerűen nem néznek oda, és valahogy ilyen tüneti kezeléseket adnak maguknak, ilyen lelki drogokat használnak, amivel megpróbálják csillapítani mindazt, amit ez a valóság jelent. Ez nem ez. A más perspektívából való látás az pont azt jelenti, hogy benne maradok a valóságban, csak látom más oldalról, és elfogadom azt, hogy Isten ebben megőriz és megtart. Negyedik kérdés. Mi a tétje annak, hogy elhisszük-e azt, amit Jézus tanít nekünk, akár majd itt konkrétan a hegyi beszédben, vagy egyébként is a mindennapi életben? Hiteles, időszerű, de kevéssé megvalósítható ez a dolog. Mert ha úgy indulsz neki valószínűleg, hogy igen, én ezt meg fogom tudni tartani, és nekem ez menni fog, az előbb említett optimizmus mentén, nagyon hamar csalódni fogsz és feladod. Isten beszéde és Isten igéje nem egy lehetséges életprogram, hanem az egyetlen. A tétje pedig nem kevesebb, mint a megmaradás. Nagyon sok kérdés van e körül ma a mi környezetünkben, hogy hogyan lehet megmaradni. Hogyan tud az ember megmaradni ebben a világban? Hogyan lehet megmaradni, és egyáltalán a jövő mit hoz? És ez egy nagyon klissének tűnik, de hogy hiszem és vallom, és együtt hihetjük, hogy a megmaradást az egyedül az élő Isten kapcsolatban lehetséges a számunkra. Az említett történet a kősziklára épített házról nem arról szólt, hogy ami nem a kősziklára volt építve, annak megrepedtek a falai, vagy lehullott némely vakolat, hanem azt olvastuk, hogy az összedőlt. Így a tétje igen nagy annak, hogy tudjuk az életünket újra és újra az Isten való kapcsolatra alapozni. De amiben különbözik az igehirdetés bevezetésében említett építkezés, tudjátok, a második ütem alapja, amit egyszer leraktunk, és utána nem kellett hozzányúlni. Jól megcsinálták, azóta rendben van. Ez egy lineáris folyamat. Innen eljutott ide, és nem kell vele többet foglalkozni. A lelki értelemben vett építkezés, és főleg az alapozás, az egy dinamikus folyamat az Istennél. Újra és újra alapoz bennünket. Újra és újra megerősít bennünket. Ezt nem lehet hasonlítani a földi alapozáshoz, értitek? Újra és újra szükségünk van erre, akárhány éve vagyunk már keresztények, hogy alapvető dolgokban megerősödjünk. Azt mondta Tim Keller, hogy ugyanarra az evangéliumra van szüksége, akár valaki évtizedek óta hisz, akár valaki épp hogy csak keresi Istent. És ez jó. Ezt tesz bennünket egy a gyülekezet közösségében. Hogy szükségünk van arra, hogy Jézus tanítson bennünket teljesen alapvető dolgokról is. Isten áldjon meg bennünket így, kezdjük így együtt a tanévet, hogy várjuk azt, hogy ő alapozzon meg bennünket. A hegyi beszéd átveszi egyébként az élet legtöbb területét, a 10 parancsolattól elkezdve egy csomó dolog, az imádság, az adakozás, a bőjt, az emberi kapcsolatok, nagyon-nagyon sok minden szóba fog kerülni. De hogyha nem is leszel itt feltétlenül minden alkalmon, egyébként visszahallgathatod majd a honlapon, hogyha úgy lesz, legyen benned az a vágy és az az imádság, hogy belőled akarom meríteni a biztonságomat, és ezzel szeretném befejezni. A kősziklára épült ház biztonságos és erős. És az egyik legnagyobb kérdés ma, hogy honnan merítem a biztonságot. És bátorítalak arra, hogy akármennyire is lehet, hogy most távol érzed magadat Istentől, de ő vele ez a kapcsolat építhető, merítsd ő belőle a biztonságodat, helyezd ő belé a reményedet, engedd el azokat a kontrolljaidat, amivel meg akartad teremteni magad számára a megmaradás és a biztonságnak a kereteit, és bízd ezeket mind rá. És hiszem, hogy Isten hűséges, és megtartja az ő népét, megtart téged, megtart engem, és megtart bennünket. Jöhet akármilyen válsághelyzet, jöhet akármilyen kihívás, lehet, hogy nehéz lesz, lehet, hogy meg kell harcolnunk, nem azt mondom, hogy így könnyedén át fogunk rajta menni, de Isten megtartja az ő népét. Ennek a reménységével, ennek a bizonyosságával áldjon meg bennünket, és azzal, hogy megtapasztalhassuk, hogy ő tényleg épít bennünket, és őre számíthatunk. Így legyen. Ámen.
Imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy nem kell máshol keresnünk, nem kell máshova futnunk, hanem benne találhatunk alapra. Viszont szeretnénk azt is megvallani és letenni előtted, hogy sokszor olyan nehéz bízni benned, sokszor olyan nehéz visszatalálni hozzád. Annyi minden távol lökne tőled, annyi minden van, ami az ellenkezőjét kiabálja a szívünkbe. És így kérünk, Úr Jézus, hogy te ragadj meg minket. Te ragadj meg ezen az igehirdetés sorozaton keresztül. Te ragadd meg a mi szívünket itt a tanév elején, és így kérünk, hogy ha kell, akkor te alapozz minket újra. Ha kell, akkor te erősítsd meg a beléd vetett bizalmunkat. Ha kell, akkor ismertesd meg magadat először velünk. És így kérünk, hogy a te lelkeddel légy velünk. És szeretnénk eléd tenni az időt, az időnket. Annyiszor nem tudunk magunknak elég időt hagyni, vagy annyiszor nem lenne látszólag elég idő. Így kérünk, hogy munkáld ki azt, hogy valóban tudjunk te benned formálódni. Nem csak egyen-egyenként, hanem közösségként is, és így köszönjük azt, hogy olyan közösség lehetünk, ahol van élet, ahol van látás, ahol van tőled jövő látás, és így kérünk, hogy taníts minket ebben a látásban járni. És így könyörgünk gyülekezetünk tagjaiért, azokért, akik távol vannak valamiért, lelkileg vagy fizikailag is. Kérünk, hogy te légy ott azokkal, akiknek nehéz most, akik gyászolnak, és Te segíts egymás mellé állni, és így kérünk, hogy Te mutass utat nekünk ezen a lakótelepen, Te mutasd meg, hogy hogyan akarsz minket használni, hogy hadd legyünk így olyan néppé, amilyennek Te megálmodtál minket. Hadd legyünk így a te világító lámpásaid ezen a lakótelepen. Jövünk hozzád úgy is, ahogyan Te tanítottál, Úr Jézus, imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.